Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Liturgiaként az Eke énekeskönyv 35-ös számú énekét énekeljük. Mint a most született csecsemők, az igének tiszta tejét kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre. Szeretem az Urat, mert meghallgat. Meghallgatja könyörgésem hangját. Megmentette lelkemet a haláltól, lábamat az elbotlástól. Ezért az Úr színe előtt fogok járni, az élők földjén. Atyám, két kezedben csak ott lakhatom, biztonságot csak tőled kapok. Újjáit teremtesz, sebem ápolod, boldogság, hogy itt van otthonom. Tarts meg két kezedben, őrizd meg, Uram, oltalmakban rejtsd el sorsomat. Tarts meg két kezedben, őrizd meg, Uram, oltalmakban rejtsd el sorsomat. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal, testvéreim. Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Istenem, nem vagyok méltó arra a kegyelemre, amelyet megváltunk feltámasztásával készítettél nekünk. Mégis kérlek, hogy légy hozzám irgalmas, és támasz fel engem az új életre, bűnbocsátó kegyelmeddel, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Atyám, két kezedben teljes az öröm, ajándékodban gyönyörködöm. Tékozlóként éltem, tárva most karod, hűtlenségem nem hány torgatod. Tarts meg két kezedben, őrizd meg, Uram, oltalmadban rejtsd el sorsomat. Tarts meg két kezedben, őrizd meg, Uram, oltalmadban rejtsd el sorsomat. Testvéreim, Isten megkönnyörült rajtunk, és úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Amen. Atyám, két kezedben bátran sírhatok, fájdalmaim hordozott tudom. Ott fönn a kereszten áldó két kezed, bűneimmel én szegeztem fel. Tarts meg két kezedben, őrizd meg, Uram, oltalmadban rejtsd el sorsomat. Tarts meg két kezedben, őrizd meg, Uram, oltalmadban rejtsd el sorsomat. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mindenható Isten, aki feltámasztottad fiadat a halálból, add, hogy kegyelmedből újjászületetten mi is új életben járjunk. Az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. Amen. Hallgassák meg a testvérek a mai vasárnapra, húsvét ünnepe utáni első vasárnapra, oltár előtti felolvasásul kijelölt szent igét, amint megírva találjuk a János írása szerinti evangéliumban, a 20. fejezet 19. versétől a 29. versig a következőképpen. Aznap, amikor beesteledett, a hét első napján, ott, ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus. Megállt középen, és így szólt hozzájuk. Békesség néktek! És miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, hogy látják az Urat. Jézus erre ismét ezt mondta nekik. Békesség néktek! Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket. Ezt mondván rájuk lehelt, és így folytatta. Vegyetek szent lelket! Akiknek megbocsátjátok a bűneit, azok bocsánatot nyernek. Akikét pedig megtartjátok, azoknak a bűnei megmaradnak. Tamás pedig egy a 12 közül, akit Ikernek hívtak, éppen nem volt velük, amikor megjelent Jézus. A többi tanítvány így szólt hozzá. Láttuk az Urat! Ő azonban ezt mondta nekik. Ha nem látom a kezén a szegek helyét, és nem érintem meg ujjammal a szegek helyét, és nem teszem a kezemet az oldalára, nem hiszem. 8 nap múlva ismét benn voltak a tanítványai, és Tamás is velük volt. Bár az ajtók zárva voltak, bement Jézus. Megállt középen, és ezt mondta. Békesség néktek! Azután így szólt Tamáshoz. Nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a kezeimet. Nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás pedig így felelt, én Uram, és én Istenem. Jézus így szólt hozzá, mivel látsz engem, hiszel, boldogok, akik nem látnak, és hisznek. Amen. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét. Magasztaljuk együtt a Szent Háromság egyigaz Istent, valljuk meg hitünket, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadta halottak közül. Fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben. Hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Foglaljanak helyet a testvérek, és énekeljük a Eke énekeskönyv 42-es számú énekét az ige hirdetésre, felügyelő úrunk ige hirdetésére készülve.
Thank you. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mai napra, húsvét utáni első vasárnapra kijelölt igehirdetési alapige, amelyet megírva találunk Zakariás könyvében, annak a 8. fejezetében, a 6. verstől a 8. a következőképpen. Isten igéjét Zakariás könyvéből olvasom a 6. verstől. Ezt mondja a seregek ura, bár lehetetlennek tűnik a megmaradt nép számára, hogy ez így lesz abban az időben, az én számomra nem lehetetlen. Így szól a seregek ura. Ezt mondja a seregek ura, én kiszabadítom népemet napkelet földjéről és napnyugat földjéről, hazahozom őket, és Jeruzsálemben laknak. Az én népem lesznek, én pedig Istenük leszek, valósággal és igazán. Amen. Eddig Isten igéje. Zakariás Isten szolgája volt, prófétája. Ő Krisztus előtt 500 évvel élt, abban az időben volt Isten embere, akit az Úr elhívott. Ebben az időben a nép a babiloni fogság végét élte, amely tudjuk, hogy 70 évig tartott, és ekkor szól az Úr Zakariáson keresztül a néphez, és azt ígéri nekik, hogy meg fogja őket szabadítani, és a templomot, amelyet leromboltak, újjá fogják építeni, és felvirágzik Jeruzsálem. Felvirágzik újra ez a nép, ez a város Isten segítségével. A nép hogyan reagált erre? Azt mondják, hogy a prófétának, hogy hát nem a templomot kellene újjáépíteni, nem ez lenne az első lépés, hanem hát szerte szét vannak az emberek a világban, hát kinek építsünk templomot? Mert mi meg nem is tudunk templomot építeni, hisz a mesterembereket elhurcolták, mindenkit elvittek, mi nem értünk hozzá, hogyan építsünk templomot. De az Úr ezt válaszolja, hogy bezzeg a saját házatokat faragott fával díszítitek, a templom pedig romokban van. Várjátok a szabadulást Istentől, de közben saját dolgaitokkal, kényelmetekkel vagytok elfoglalva. Megdöbbentő ez, hogy mennyire tudunk ellaposodni a saját életünkben, mennyire tudunk elkényelmesedni. Tehát ráfogjuk arra, hogy hát most fogságban vagyunk, most hát mit tegyünk mi, mikor az elnyomó uralom szabja meg azt, hogy mit tehetünk, mit nem tehetünk, és így hogyan kérheti az Úr, hogy most templomot építsünk. Hát a népnek elvárásai vannak Istennel szemben, örömmel vennék a szabadulást, de tenni valamit azért, hogy ez megtörténjen, például keresni az Isten közelségét, vagy bocsánatáért esedezni, az engedetlenségekért, a bűnökért, már olyan kényelmetlen számukra. Kérdés az, hogy te hogyan vagy ezzel, testvérem, aki most hallgatod Isten igéjét? Csak vágyakozol valami jobb után, vagy hajlandó vagy tenni is érte? Nagyon elgondolkodtatott engem is ez a kérdés, mert sokszor hajlamos vagyok én is elkényelmesedni és várni az Úr áldását, hogy hogy majd ő megadja azt, amire szükségem van. Igen, joggal mondhatjuk, hogy hát ez benne van az igében, ezt várhatjuk, de az is ott van az igében, hogy azért nekünk is tenni kell. Nekünk is meg kell tenni a saját részünket. Akkor készültem, eszembe jutott egy filmből egy jelenet, amit többször láttam már, és néhány nappal ezelőtt megnéztem. Az Úr így elém hozta. Ennek a filmnek a címe a Végtelen hit. A Kendrick testvérek rendezték ezt a filmet, egy keresztény film, és nagyon jó tanulságos mondani valója van. Néhány szóban elmondanám a történést. Ez a film egy középiskolai amerikai futballcsapatról és az edzőjéről szól, aki szeretné a csapatát a bajnoki címhez eljuttatni, és már több éven keresztül nem sikerült nekik. Mindig valami közben jön, és nem csak éppen, hogy lecsúsznak róla, hanem azért úgy a közép mezőnyben vannak. És a film főszereplője, az edző teljesen kétségbe van esve, és hogy a csapatot nem tudja győzelemre vezetni. Az irodájában van, és szomorkodik, bánkódik, bosszankodik, hogy hát hogy lehet ez, hogy ismét nem sikerült. És a film megyen tovább, és kezdődik a következő tanév, következő szezon, és a játékosoknak a szülei elkezdenek szervezkedni az edző háta mögött, hogy leváltsák őt, mert hogy nem tudnak eredményt elérni, és így azt gondolják, hogy a fiaik így hátrányt fognak szenvedni a sport életükben, a sport karrierjükben. És mindemellett az edzőnek vannak magánéleti nehézségei is, akár az autója folyamatosan rossz, mindig tolni kell, húzni kell, bikázni kell, a háztartási gépek is sorra romlanak el, és hát anyagi helyzetük az nem engedi meg, hogy ezeket csak úgy lecseréljék, és ráadásul valami szörnyű bűz is terjeng a házukban, aminek nem találják az okát. És ennek fejében még szeretnének a feleségével a gyermeket, már 4 éve, hogy ezért imádkoznak az Úrhoz, de eddig még ezt nem kapták meg. Ebben a helyzetben van ez az edző, és kapja a hírt, hogy az előző szezonban lévő a legjobb játékosa átigazol egy másik iskolába, egy másik csapatba. Még jobban összetör az edző, és ebben a pillanatban lép be az irodájába egy idős tanár, egy nyugdíjas tanár, aki évek óta folyamatosan végigjárja az iskolának a folyosóit, és imádkozik a diákokért, imádkozik a tanárokért, hogy megtapasztalhassák az Úr Jézus megváltó kegyelmét a saját életükben. Amikor a tanár belép az edző irodájában, csak ennyit mond neki. Egy igét szeretnék felolvasni. Tudok cselekedeteidről, íme nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki sem zárhat be, mert bár kevés erőd van, mégis megtartottad az én igémet, és nem tagadtad meg az én nevemet. A Jelenések könyvéből a 3. fejezet 8. verse. És ez a tanár felállt, és ki akart menni az irodából, amikor az edző megállította, és elkezdte neki mondani az, hogy milyen nehéz helyzetben van is ő, hogy ő próbál az Úr közelében maradni, az ige szerint élni az életét, de egyszerűen nem sikerül. Annyi körülmény van, annyi nehéz helyzet van az életében, hogy egyszerűen nem tud az Úrra figyelni. Az idős tanár ezt válaszolta, hogy van egy tanulságos történet két gazdáról. Mind a ketten esőért imádkoznak az Úrhoz, mert nagy aszály van, és több hónapja nem esik már az eső. Az egyik gazda imádkozott naphosszat az otthonában, de a másik gazda az imádság mellett felkészítette a földjét arra, hogyha megjön az eső, hogyha megjön Isten áldása, akkor azt be tudja fogadni a föld. Mert hát tudjuk azt, hogy itt sokan művelünk földet, akár csak a konyhakertet is, de hogyha lekéményedik a talajnak a teteje, akkor hogyha jön egy jó kis tavaszi zápor, akkor mit tapasztalunk? Azt tapasztaljuk, hogy a víz lefolyik. Lefolyik arra, merre leejt a talaj, és ezzel meg az a helyzet, hogy csak ott fog átázni a talaj, ahol van egy kis lejtő, egy kis gödör, ahol meg tud állni a víz. Mert kemény a földnek a teteje is, és elfolyik a víz. Nem tudja magába szívni a talaj, ezért kell előkészíteni a talajt, és ezért is fontos az, hogy ezt megtegyük, hogyha jön az eső, akkor a talajunk az befogadhassa. Az edző megkérdezte, hogy nem elég az imádság. Igen, ezt értette meg ebből a tanúságos történetből, és fogta a Bibliáját, és elkezdte olvasni. Elkezdett benne elmélyülni, és imádkozni az Úrért, az Úrhoz, hogy adjon neki bölcsességet, hogy hogyan tud innen tovább menni. És az Úr megmutatta neki, hogy meg kell határozni a célt. Meghatározta a csapatnak a célját, hogy szeretnének eljutni a bajnoki címig. És ehhez elkezdte kidolgozni a csapatnak a stratégiáját. Úgy, hogy közben olvasta a Bibliát. Közben, hogy imádsággal kérte az Urat, hogy adjon neki bölcsességet hozzá, és hogy az ő akarata szerint tudja felépíteni ezt a bajnoksághoz vezető utat. És az Úr megáldotta az ő munkáját, megáldotta a csapatnak a munkáját, és folyamatosan győzelemre halmoztak, és olyan csodálatos volt ezt tapasztalni, hogy a filmben is a játékosok közelebb kerültek Istenhez. Annyira, hogy az egyik hittanórán, a hittantanár kint tartotta a szabadban a hittanórát, és az egyik játékos, aki meghatározó volt a csapatban, átadta a szívét az Úrnak, ott a többiek jelenlétében. És elkezdtek a fiatalok megnyílni a hittantanár előtt, az Úr előtt, és folyamatosan vallották meg bűneiket tanároknak, egymásnak, és úgy sokan megtértek ebben a néhány órában, és nagyon fontos volt az, hogy a játékosok is átérezték ezt. Nem csak egy kötelező dolog volt, hogy imádkoztak meccsek előtt, meg az edző felolvasta az igét és odafigyeltek, hanem átérezték ezt a szívükben és az életükben, és formálta őket az Úr. Az egyik játékos kérte az edzőt, hogy vigye már el az apjához, mert nagyon tiszteletlen volt vele. Többször ellentmondott neki, és megalázta a mások előtt, és az Úr megmutatta számára azt, hogy ez mekkora bűn az életében, hogy tisztelnie kell az édesapját, hogy bocsánatot kell kérnie tőle. És az edző elvitte a munkahelyére, és bement az irodába, és bocsánatot kért tőle. És ott volt éppen, tárgyalt az apja, és a tárgyaló partnere mondta neki, hogy a félkaromat adnám azért, hogyha az én fiamat hallanám így beszélni, így bocsánatot kérni. Csodálatos volt ezt látni és megtapasztalni. Felmerül egy kérdés bennem, hogy te most testvérem, aki hallgatod az igét, idézőjelbe csak imádkozol az Úrhoz, csak az imában mondod el a vágyaidat, vagy teszel is érte az imádság mellett, mert az imádság önmagában nem elég, hanem szükségünk van arra, hogy előkészítsük az életünket, hogy befogadhassuk, amikor az Úr nekünk akarja adni az ő ajándékát, hogy mi készen álljunk erre, hogy elvegyük azt. Te most mit teszel ebben a rendkívüli helyzetben, amikor most vagyunk ebben a járványhelyzetben, amikor korlátozó van a szabadságunk több területen is, akár munkavégzésben, vagy kimozdulásban, nem mehetünk oda, ahova akarunk, akkor, amikor akarjuk. Sok esetben jelenleg nem tudjuk azt a szolgálatot végezni ugyanúgy, ahogy eddig, ahogy ezt végeztük. És kérdés az, hogy keressük-e azt, hogy hogyan legyünk hasznosak Istennek, hogy hogyan szolgáljuk őt ebben a számunkra váratlan és rendkívüli helyzetben. Hogy vagy csak idézőjelben a csak, hogy imádkozunk, hogy legyünk már túl ezen a helyzeten, hogy bárcsak utána lennénk már ennek a vírus helyzetnek, vagy észrevesszük-e, hogy mire akarjuk, mire akar az Úr használni minket ebben a helyzetben. Személyes életünkben Isten ezt az időszakot mire akarja felhasználni, vagy csak a szabadságra vágyakozunk. Lehet, hogy a megszokott formáktól ki kell lépnünk, mert nem tudunk fizikailag jelen lenni a templomban, a szolgálati területünkön, az emberekkel fizikai kapcsolatot nem tudunk teremteni, de keresem-e a megoldást erre az Úr útmutatásán keresztül. Fontosnak tartjuk-e, hogy ebben az időben is telefonon vagy online, esetleg papír alapon kapcsolatot tartsuk az emberekkel, a szolgáló testvérekkel, a hívő testvéreinkkel, vagy éppen rég nem látott, nem beszélt rokonainkkal, vagy éppen a lelkészeinkkel, vagy csak várjuk a végét ennek a helyzetnek, hogy majd, ha találkozunk, majd akkor elmesélünk mindent egymásnak. Vagy kihasználjuk-e a felszabadult időt, és imádkozunk-e értük. Mert ez is nagyon fontos, hogy talán a legfontosabb szolgálati terület. Összességében mit teszel meg azért, hogy ebben a helyzetben is épüljön az Isten országa? Keresed-e a megoldást? A megoldásokat, vagy csak saját magadra gondolsz, és azt várod, legyen már vége, hogy minden mehessen tovább, ahogy előtte volt. Visszatérve a felolvasott ige szakaszhoz, ebben a részben a boldog jövendőt ígér az Úr az ő népének. És azt mondja, hogy béke lesz az országban, és újra felépül Jeruzsálem. Visszahozom az elhurcolt népet, és újra betöltik az országot, és nem kell tartania majd a veszedelemtől, mert Isten is visszaköltözik a Sionra. Nem lesz szükség védőfalra a város köré, mert maga Isten fogja védelmezni az ő népét. Fognak még magas életkort megérni emberek, fiatalokkal telnek meg a terek, zavartalanul játszadozhatnak majd. Ebben az ígéretben ma is bízhatunk, testvérek. Most ebben a bizonytalan helyzetben is. Az Úr látja a végét ennek az állapotnak, és ez alapján azt ígérte, hogy újra meg fog telni az utcánk. Újra találkozhatunk emberekkel, újra mehetünk rendezvényekre, újra bandázhatunk a tereken, vagy éppen újra elkezdődhet az iskola, az óvodák, vagy újra tudunk a munkahelyeken szabadon dolgozni, végezni a feladatunkat. Csak ez még most olyan távolinak tűnhet, ez a dolog számunkra. Talán még el sem tudjuk képzelni, hogy ez hogyan lehetséges, vagy hogy mikor lesz ez. De egy dologban bízhatunk. Amit az Úr megígért, az véghez is viszi. És keresnünk kell ebben a helyzetben is azt, hogy az Úr mit akar tanítani nekünk. Oly sok dologra kellett nekem is rájönnem ebben az időben is már eddig, hogy sok olyan fontos dolog volt, amire több időt kellene szánnom. Ilyen például a családom is, a gyermekeim, hogy többet lehessünk együtt, hogy több közös élményt szerezhessünk, és nekem ez nagyon, nagyon nehezen megy, mert a munka, a szolgálat mellett az otthoni teendők is igen sok van, és nagyon sok minden lehet, hogy pluszba még vállalok így a család, a szüleimnek is szoktam segíteni, és sokszor jöttem rá arra, hogy ez a családom kárára megyen. Olyan szempontból, hogy tőlük veszem el az időt, amit velük tölthetnék, és az Úr ezt akarja most nekem többek között megmutatni, hogy fontos az, hogy elegendő időt töltsek a gyermekeimmel, a feleségemmel. És lehetne úgy is az otthoni feladatokat elvégezni, hogy közösen, akár a gyerekekkel. Olyan jó volt, hogy így tavasz lévén elkezdtük a kertet megművelni, és jött a kislányom, a nagyobbik már nagyon ügyesen segített duggatni a hagymát. A kicsi még szaladgált az ágyásokon össze-vissza, de jó volt akkor is együtt lenni, és együtt is lehet elvégezni az otthoni teendőket. És olyan jó, hogy erre úgy rá tud mutatni az Úr is. És ebben a helyzetben, amikor nem mehetünk bárhova, ahol akarunk, akkor ezt meg lehet látni, és ezt meg tudom tapasztalni. És hálás vagyok az Úrnak, hogy nem csak a idézőjelben a negatív oldalát látom ennek a helyzetnek, hogy nem mehetek oda, nem csinálhatom ezt, nem tehetem azt, hanem hogy éppen olyan dolgokat tehetek, amit előtte számomra nehéz volt megtenni. És ezért hálás vagyok az Úrnak, hogy rámutat azokra a dolgokra, hogy lehet olyan dolgokat tenni, amit máskor nekem nem volt rá, nem azt mondom, hogy lehetőségem, mert lehetőségem meg lett volna rá, de nem tettem meg. Nem tettem meg ezeket. És bíztatom a testvéreket is erre, hogy nézzük meg, hogy az Úr mit tud ebből kihozni, pozitív dolgokat, hogy több idő lehet egymásra az embernek, a családjára, több idő lehet olyan dologra, hogy akár a házastárssal elcsendesedni. Nézzük ezt meg, hogy mire akar tanítani minket az Úr ebben a helyzetben. A 9. versben a felolvasott igeszakaszunk után ezt mondja az Úr. Legyetek erősek, ti, akik hallottátok ezeket az igéket a próféta szájából, akkor, amikor lerakták a seregek ura házának az alapját, hogy felépítsék a templomot. Érdemes otthon elolvasni az egész fejezetet, mert az ígéretek mellett pontos útmutatások is vannak benne. Mondjatok igazat, ne szeressétek a hamis esküt, ne tervezzetek magatokban egymás ellen semmi rosszat, folyamodjunk a seregek urához, könyörögjünk az Úrhoz. Legyetek tehát testvéreim erősek, imádkozzatok, és tegyétek meg, amit az Úr Jézus kér tőletek. Akkor áldottá lehet az életetek. Amen. Imádkozzunk. Drága mennyi atyám, hálával tartozom neked, hogy ebben a nehéz időben is te szólsz hozzánk. Köszönöm neked, Uram, hogy lehetőséget teremtesz arra, hogy így is online közösségben lehessünk, hogy nem csak akik rendszeresen járnak gyülekezetbe, hanem ahogy múlt alkalommal is hallhattuk Misi bácsitól, hogy 10-szer annyian hallgatják most a te igédet. Kérlek, Uram, hogy te munkálkodj mindannyiunk szívében, és kérlek téged, hogy ne csak meghalljuk a te igédet, hanem a szívünkben forgassuk azt, és a te segítségeddel meg is tudjuk cselekedni. Így kérünk téged, Uram, ebben a helyzetben is, hogy legyünk nyitottak arra, hogy megláthassuk azokat a pozitív dolgokat, amelyeket most rá akarsz mutatni az életünkben egyen-egyenként, hogy rád tudjunk figyelni, Urunk, és ki tudjuk használni az időt, a lehetőséget arra, hogy több időt töltsünk családunkkal, társunkkal, gyermekeinkkel, hogy ne egymás idegeire menjünk, ne felőrüljük magunkat, meg egymást, hanem közelebb kerüljünk egymáshoz, te benned, Urunk. Kérünk téged, hogy legyen meg a te akaratod. Amen. Hirdetem a testvéreknek a hétközi alkalmainkat. A következő vasárnap már a most megszokott rendben az élő internetes közvetítés alapján megtartjuk Isten tiszteletünket. Ezzel a gyerekórás anyagot a honlapon és a Facebook oldalon megtalálhatják majd a testvérek. Hirdetem a hétfőn 20-án az asszonykört. Az asszonyok telefonon tartják a kapcsolatot egymással, így próbálják erősíteni egymást. A keddi alkalom 21-én 5 órától interneten keresztül fogjuk megtartani a bibliórákat a Messenger csoportban. Bátorítom a testvéreket, hogy aki szeretne csatlakozni ehhez a csoporthoz, vagy bármelyik csoporthoz, bátran jelezzék ezt az elérhetőségeinken. Szívesen várjuk és fogadjuk az újabb jelentkezőket. És hirdetem még a testvéreknek, hogy 24-én pénteken 17 órától konfirmációi és ifjúsági óra lesz, szintén interneten a Messenger csoportban. Hirdetem még a testvéreknek, hogy a koronavírus járvány miatt sajnos az elközelendő időszakban nem tudunk közös alkalmakat tartani, és elmaradnak az áprilisi-májusi országos és egyházmegyei programok is. A mai hétvégénket is le kellett mondanunk, és a konfirmáció időpontját is áthelyeztük előre láthatólag a reformáció ünnepéhez közeli időpontban. Fontos, hogy továbbra is kapcsolatban maradjunk a mi Úrunk Jézussal és egymással. Ezért kérjük, hogy az igei alkalmak idejét továbbra is védjük. Osszuk be úgy a napunkat, hogy a megszokott időt szánjuk oda Istennek. Az egyes csoportokban kialakultak módját, hogy hogyan tudunk telefonon, e-mailben, messengeren, vagy esetleg papír alapon igei üzenetet továbbadni, kapcsolatot tartani. Aki szeretne csatlakozni valamelyik csoporthoz, bátran jelezze. Ha valakiről tudjuk, hogy nincs lehetősége az online istentiszteletet hallgatni, és papír alapon eddig még nem jutott el hozzá, kérjük ezt is jelezzék, testvérek. Isten tiszteleteinkre készüljünk fel. Legyen előkészítve a Biblia, az énekeskönyv, a liturgiát, az énekrendet online is és papír alapon is eljutatjuk a testvérekhez, hogy részt tudjanak venni az alkalmon, az alkalom minden részében. Kérjük, hogy akik tehetik, készítsenek képet otthon, ahogy hallgatják az Isten tiszteletet, és ezt a Facebook oldalra, amikor felkerülnek az adott alkalomról, a mai alkalomról is a elkészült képek, akkor hozzászólásban feltölthetik a testvérek, hogy legalább így együtt láthassuk egymást a gyülekezetben. És hirdetem még a testvéreknek, hogy ha egyéb kérdés merül fel valakiben, vagy ha valakinek segítségre van szüksége, akkor is keressék bátran a lelkészeinket a megadott elérhetőségeken. Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. A befejező szolgálat, oltári szolgálat előtt énekeljük a 188-as számú énekünk első versét.
Thank you.
Csendesedjünk el, imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, köszönjük neked az életünket. Köszönjük neked, hogy te ma is Úr vagy ebben a helyzetben. Köszönjük, Uram, hogy megtapasztalhatjuk a te végtelen nagy erődet, a végtelen nagy hatalmadat az életünkben. És hálásak vagyunk azért, hogy te tudsz munkálkodni az életünkben. Tudsz növekedést adni ebben a nehéz helyzetben is. És így kérlek téged, Uram, hogy mindenhol, az egész világon forduljanak hozzád az emberek, és tőled kérjék a segítséget, tőled várják a szabadulást. Olyan jó lenne, Uram, hogyha a növekedés lenne ebben az időszakban, hogy ne csak felületesen akarjunk hozzád fordulni, hanem tényleg ez, hogy erre a lehetőségünk lesz megmutatni, lehetőségünk lesz utána összegyűlni a templomokban, akkor látszódjanak meg ezek az érdeklődések, ezek a vágyak a templomokban is, az Isten tiszteleteken, a résztvevők létszámában. Én bízom benne, Uram, hogy te ki tudod hozni ebből a legjobbat, és közelebb tudsz hozni minket egymáshoz is, de legfőképpen te hozzád. Így kérlek, Uram, azokért az emberekért, akik most a frontvonalban harcolnak, az egészségügyi dolgozókért, akik nap mint nap találkoznak a veszéllyel, és ki vannak neki téve, hogy te adj nekik, Uram, erőt és kitartást, és hogy ők is te hozzád fordulhassanak, Uram, segítségért. Te tudsz nekik is erőt adni és bátorságot. Kérlek, Uram, hogy légy velük és segíts nekik. Légy, Uram, azokkal is, akik már benne vannak ebbe a vírusban, akik már elkapták, hogy ők is hozzá tudjanak fordulni, hozzá tudjanak fohászkodni, Uram, hogy te tartsd meg az életüket, vagy éppen tudják elfogadni azt, hogy számukra itt most véget ér a földi élet. Egyedül te tudsz, Uram, békességet adni ilyen nehéz helyzetben is. Kérlek, Uram, hogy szóljon a te igéd, ahogy az énekelben is énekeltük, hogy célba találjon, és ne szóljon hiába. Hálás vagyok, Uram, hogy engem is erre a szolgálatra hívtál el, hogy szólhatom a te igédet. Köszönöm, hogy te fedezed be az én alkalmatlanságomat, mert ez önmagamtól nem lehetséges. Nem lennék rá képes. Köszönöm, Uram, hogy hasznos eszközöddé formálsz. Köszönöm, hogy te adsz engedelmes szívet. Kérlek téged, hogy minden egyes szolgáló társamért, hogy mindannyian benned bízzanak, és tőled kérjék el azt, amit kell mondaniuk, azt, amit kell cselekedniük. Így kérlek még, Uram, az egyházi vezetőinkért is, az országunk vezetőiért is. Te adj számukra is bölcsességet, hogy bölcsen tudjanak dönteni, amikor arra van szükség, és hogy ők is tudjanak példát mutatni, mert sokan ismerik őket, és sokan látják őket, nyilatkoznak, hogy követhető példák legyenek számunkra. Kérünk téged, Urunk, hogy légy velünk, és szabadíts meg, ne csak a bűneinktől, hanem ezektől a vírusoktól, betegségeinktől is, Uram. de mindeközben tudjuk kimondani azt, hogy Uram, legyen meg a Te akaratod. Amen. És most fogadjátok az Úr áldását. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Folytassuk tovább a megkezdett énekünket, az Ek énekeskönyvből a 188-as számú énekünk második versével. Erős várom Istenünk.